Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretett a mai vasárnap alapigéjét, amelyet megírva találjunk Jeremiás könyvében a második fejezetben, az első verstől a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje, menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkosságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember sem lakott. A dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek a gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országom a tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem. A vezetők hűtlenül elhagytak engem. A proféták Baál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi? Cserélt-e pogány nép isteneket? Pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Miért pereltek velem, hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk, fegyveretek úgy írtotta profétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti, mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére, olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld. Miért mondta az én népem, a magunk útján járunk? Többé nem megyünk hozzád. Elfeledkezik-e ékszereiről a lány? Díszes övéről a mennyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban gyakran találkozok azzal, hogy emberek egymást figyelmeztetik, hogy mit szabad, mit illik, vagy mit nem illik, és nem szabad mondani templomban, gyülekezetben. És gyakran kialakul ezzel együtt egy képmutató állapot, templomban és gyülekezetben nem szabad mondani, de azon kívül, úgymond Istentől távol, nyugodtan tehetjük, megengedhetjük magunknak. Kialakul egy kettős életünk, ugyanúgy, ahogy a gyerekek életében is gyakran megtörténik ez, akkor, amikor benn van az osztályteremben a tanár, akkor nem szabad, amikor kimegy, akkor nyugodtan. Amikor ott van apa és anya, akkor tilos, amikor nincsenek, akkor szabad. A múlt vasárnapon is szó volt arról, hogy mindent el lehet mondani. Mindent lehet mondani az Istennek. Úgy, ahogyan Jób mindent elmert mondani, minden csalódását elmerte mondani az Istennek. Miért fontos ez, hogy mindent szabad az Isten előtt? Azért, mert ez az út a gyógyuláshoz. Ez az út a teljességhez. Hogyha nem mondom el, ami fáj, ami megbetegít, akkor nem tud gyógyítani az orvos. Mondhatom én neki, hogy hát erről nem illik beszélni, doktor úr, hogy nekem ilyen és ilyen csúnya daganatom van, vagy ilyen és ilyen gyulladásom van. Nem illik erről beszélni. De a gyógyuláshoz, ha nekem arra van szükségem, ha azt szeretném, akkor el kell mondani azt is, amit nem illik. Ahogyan Jób is tett, és jutott el végül is a gyógyuláshoz. Itt is a Jeremiás ígében olyasmit mond el Jeremiás próféta a népnek, amiről úgy gondolták, hogy nem illik. A héber szöveg sokkal jobban kifejezi azt, amit Jeremiás elmond. Azzal a gondolattal, amikor azt mondja, hogy keljetek csak át a kittiek szigeteire, nézzetek szét, lássátok meg, előfordult-e ilyesmi. Olyan kifejezéseket mond itt Jeremiás, hogy én jobbnak látom ezt nem idézni. Megtehették volna a Biblia fordítók, hogy így teszik bele a Bibliába, de nem tették. Hogyha hallanánk, akkor azt mondanánk, hogy beszélhet ilyen káromló szavakat egy próféta? Hogy beszélhet így egy pap? De ahhoz, hogy elinduljunk a gyógyulás útján, ahhoz ki kell mondani az igazságot. És számomra megdöbbentő az, hogy Isten népével kapcsolatban mondja ki az igazságot, Jeremiás, mondja ki az igazságot Isten. Mi sokkal könnyebben, ez a könnyebbik út, mondjuk ki az igazságot a külvilággal kapcsolatban. Hogy ilyen és ilyen egyház ellenes a társadalom. Emlékszem, mi is gyakran gondoltunk erre így, amikor tapasztaltuk azt előző szolgálati helyünkön, hogy mondjuk temetéseknek 70-80% a társadalmi temetés volt, és a maradék 20-30% volt evangélikus, református, katolikus. És akkor gondoltuk, hogy igen, mennyire egyház ellenes a társadalom? Vagy hogyan csökken az egyházi esküvőknek a száma? És itt tovább. És Jeremiás veszi a bátorságot, és elmondja azt, hogy mennyire Isten ellenes az egyház. Na ez kicsit kemény. Nem arról beszél Jeremiás, rajta keresztül az Isten, hogy milyen gonosz a külvilág, hanem azt meri kimondani, hogy mennyire gonosz az Isten népe. Hogy mennyire társadalom ellenes az egyház, hogy mennyire Isten felé, Isten ellen fordult az egyház. Hát Jeremiás megteszi ezt. De hát tudunk mi erről, csak nyíltan beszélni nem nagyon szabad róla. Pedig lehet, hogy ez lenne az út a gyógyuláshoz, az egyház gyógyulásához. Úgy is keressük a stratégiát, hogy mi a stratégia, hogyan kellene jobban elérni az embereket. Én azt gondolom, hogy úgy, ha őszintén kezdenénk el beszélni. Az egyházunknak a portáján olvashatjuk azt, hogy 30 évvel ezelőtt kiközösítettek egy ateista, német, evangélikus lelkészt az egyház közösségéből. Már önmagában ez a hír az embert jól melbevágja. Ateista, német, evangélikus lelkész. Most viszont arra vár, hogy rehabilitálják, mert mostanában történt egy eljárás Hollandiában egy református lelkész ellen, aki szintén Isten tagadó. És úgy gondolták, hogy ettől nyugodtan maradhat lelkész. Hát akkor rehabilitáljanak engem is, gondolta evangélikus kollégája, hiszen a 30 éve elhangzott ítélet talán megváltoztatható. Talán ma már egy modernebb, talán most már egy szabadabb társadalomban élünk, gondolhatja valószínű. De nem muszáj ilyen messzire menni, tudnék hazánkból is szép példákat mondani arra, hogy milyen módon élték meg a kereszténységüket lelkészek, akik görbe bottal verték a hittanosokat, akik megfogadták, hogy többet nem lépik át a templomnak a küszöbét. Nekem nem az a kérdésem, hogy ilyen sok ember távol marad az egyháztól, hanem nekem sokszor az a kérdésem őszintén, hogy megmaradtak ilyen sokan az egyházban. Hogy? Ahogy Jeremiás is erre csodálkozik rá. És itt persze nem csak lelkészekről van szó, hanem az egyház egész népéről van szó. Azt mondja Isten, hogy perelni fogok még unokáitokkal is. Hát hányan mondják azt, hogy nem járnak az unokáim már? Perel az Isten az unokáinkkal. Saját bőrünkön tapasztaljuk. Észrevettük. Pedig Isten hogy írja le az érzéseit a népével kapcsolatban? Úgy írja le, mint egy szenvedélyes szerelmes. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátkosságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Tehát amikor úgy követte a nép az Istent, hogy nem gondolt át előtte semmit, hogy most akkor ez mivel jár, mit kell adni az Istennek, mit kell adni a gyülekezetnek, mennyibe kerül ez. Mindent odaadott, mindent csak az Isten szemszögéből nézett. Szenvedélyesen szerette a nép az Istent úgy, ahogyan az Isten a népet. Most pedig, azt mondja, elárultak, elhagytak. Nem Isten volt az, aki elárult bennünket, hanem mi voltunk, aki őt elhagytuk. Azt olvassuk itt, hogy milyen gazdag volt Izrael országa, ami bevezette Isten a népét. Eszembe jutott, hogy hát Magyarországot is ilyen gazdag országnak írják le természeti kincsekben, mindenféle tekintetben, az adottságot tekintve. A világon az első, most nem tudom pontosan, 30 országba sorolják be. És mégis, hát miért nem vagyunk ott? Hát azért, mert elhagytuk az Istent. Azt hisszük, hogy nélküle ez nyugodtan megy, hogy ez csak gazdasági kérdés. Szó sincs róla. Isten azt mondja, elárultak, elhagytak. Pedig a himnuszunk is ugyanezt fogalmazza meg, hogy milyen kincseket ajándékozott az Isten nekünk. Hogy értünk kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszélyén nektárt csepegtettél. De utána elmondja a törést is. Haj, de bűneink mi a gyúlt haragkebletben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk. Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk, és aztán többit. Isten szenvedélyes kapcsolata velünk az olyan, mint az, amikor a szülők az elsőszülött gyermeküket körbeveszik, és fényképezik, videózzák, pedig nem csinálnak azok semmi különös dolgot, ugyanolyan ráncosak, vörösek, amikor megszületnek, mint a többi, nem különösebben szépek, nem különösebben tehetségesek, ugyanúgy gügyögnek, de nekik mégis ez a legeslegszebb. Ez a legfantasztikusabb. És Isten ugyanígy tekint ránk, mint mi szülők a gyermekeinkre. Ő Izraelt választotta. Ő Jézusban az egyházat választotta. Ő Jézusban téged választott. És most úgy szólal meg Isten a prófétákon keresztül, mint egy lelki gondozott. És olyan Jeremiás, mint egy lelki gondozó. Érdekes csere. Isten feltárja az érzéseit. Olyan, mintha egy lelki gondozó megkérdezi tőle, hogy mondd meg nekem, hogy mit érzel. És erre Isten átveszi a szót, és elmondja, hogy ő mit érez. Kicsit gondoljuk bele magunkat. Érezzük bele magunkat az ő helyzetébe. Legyünk empatikusak az Istennel szemben. Talán kevésbé gondolunk ilyesmire, hogy mi is lehetünk empatikusak Isten felé. Lehetünk. Tehát átveszi a szót Isten. Elmondom, hogy mit érzek. Úgy érzem magam, mint a visszautasított szülő. Egy csecsemő kislányt találok az árokban, a halálán van. Hazaviszem és lányommá fogadom, tisztába teszem, fizetem az iskoláztatását, etetem, kényeztetem, öltöztetem, ékszereket aggatok rá. Majd egy nap megszökik, és hallom a híreket romlott életéről. Amikor a nevem felmerül, megátkoz. Elmondom, mit érzek. Úgy érzem magam, mint a kikosorozott szerelmes. Szerelmemet lesoványodva, tönkremenve találtam meg, bántalmazták, de hazahoztam és visszaadtam ragyogó szépségét. Az én drágám a világ legszebb asszonya számomra. Ajándékokat és szerelmemet pazarlom rá. Mégis elhagy. A legjobb barátaim után, az ellenségeim után sóvárog. Mindenki után. Az országút szélén áll, a lombos fák alatt és rosszabb a prostituáltnál, mert még ő fizet az embereknek, hogy szeretkezzenek vele. Úgy érzem, elárult. Elhagyott. De azért mondja el Isten mindezt, mert szeretné ezt a kapcsolatot újra velünk. Szeretné ezt az elszakadt fonalat újból felvenni és magához szorítani. Valahogyan úgy, ahogyan megdöbbennek néha az emberek, hogy milyen konkrétan tud szólni az Isten. Pénteken az angolos tábornak az egyik igéje, a tanult igéje, aranymondása az volt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Este, én erről mit sem tudtam, este megnéztünk egy filmet az ifisekkel, amelyben egy képzeletbeli beszélgetésről van szó, Jézus és egy mai asszony között. És Jézus idézi ezt az igét. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És erre felnevetnek a gyerekek. És aztán kérdezem a végén, hogy mi volt ez? Hát ez Gyuri bácsi, hát ez nagyon durva. Pont ez pont a Jézus, mint amiről tanultunk. Igen, mondom, valószínű, hogy ez arról szól, hogy lássátok, érezzétek, hogy itt nem csupán a Lali bácsi, nem csupán az Ákos bácsi, vagy Gyuri bácsi, vagy Marika néni szólt hozzátok. Itt ilyen konkrétan szól Jézus. Nem csak Sámuel korában a papok és a nép szokott el már az Isten beszédétől. Mi is elszoktunk. Ilyen közvetlenül, ilyen konkrétan tud szólni hozzánk az Isten? Igen. Megteszi. Azért, hogy felvegye velünk a fonalat. Hogy végre visszatérjünk hozzá. Úgy, ahogyan egyik kedves country énekesem is vall erről. Az egyik portálon vitatkoznak egymással az emberek, hogy na de hát Johnny Cash az a maga korában szinte gangster volt, hiszen ugye kábítószer birtokláson is rajta kapták, börtönbe csukták. Ő maga is amfetamin függő volt. Hogy lehet arról írni, hogy ő hívő? Igen, a 70-es években ő átadta az életét Jézusnak. És Nashville mellett egy gyülekezetbe járt aztán rendszeresen. És idős korában, nem sokkal azelőtt, hogy 2003-ban meghalt, következőt énekelte, hogyan talált rá Jézus. Azt mondja, Jézus, én nem akarok egyedül meghalni. Én nem akarok egyedül meghalni. A szeretetem nem volt igaz, de most nincsen más, csak te. Jézus, én nem akarok egyedül meghalni. Jézus, hogyha hallod az utolsó lélegzetemet, ne hagyj engem magamra magányosan meghalni. Én vétkeztem, Uram, de nagyon szenvedek. Jézus, ha hallod az utolsó lélegzetemet, akkor ne hagyj engem egyedül meghalni, nem akarok egyedül meghalni. A szeretetem nem volt igaz, nincsen más, számomra csak te. Jézus, minden problémámat, minden fájdalmat egyszer elhagyom, és veled leszek. Isten, segítsen bennünket, hogy mi is meghalljuk az ő szavát, és engedjük, hogy felvegye azt a fonalat, ami valamilyen módon elszakadt. Elszakítottuk, vagy mások szakították el. Nem tudom, hogy történt, de segítsen, hogy ez a fonál újból összekössön bennünket. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te feltárod érzéseidet. Feltárod azt a fájdalmadat, ami akkor ért, amikor mi elhagytunk téged, és hitvánságuk után rohangáltunk. Feltárod érzéseidet azzal kapcsolatban, amikor látod, hogy hogyan szenvedünk a magunk választotta helytelen út miatt. Köszönjük, hogy utánunk szaladsz, és szeretnéd, hogyha ismét hozzá tartoznánk, és amilyen szenvedélyesen szerettél, mi is olyan szenvedélyesen fussunk utánad, és legyünk veled. Kérünk téged, így légy velünk, áld meg bennünket gazdagon. Amen.